Kötés. Mikor legelőször tárgyaltunk egymással, megszerettem volna nézni az arcát, és zavarba hozott, hogy nem adott rá lehetőséget. Úgy állt előttem, mint egy szobor, rezzenéstelenül, nem vigyázban, inkább egy cseppet megdőlten, homlokából alig érzékeltem valamit. Még akkor nem tudtam, hogy csak a halálos ágyán láthatom meg majd fejkendő nélkül. Addig mindig lepel alatt járt, mintha nagyon vallásos, katolikus vagy sábeszülő zsidónő volna, akinek hite tiltja, hogy fedetlen fejjel az Úr közelébe merészkedjék. Nyári nap volt, olyan, ami semmiféle védelmet nem indokolt vagy igényelt. Violába hajló alkonyi ég alatt álltunk a kertben, és ő nem illett a rózsák közé. Az ember megérzi, ki milyen virág volna, ha növénynek születik. Neki bizonyos, hogy nem volt közege a rózsa, a majdnem szemérmetlen kármin tárulkozás. A rózsa nem ártatlan virág. Hogy az nem volna emerenc, mindjárt megéreztem, de még semmit nem tudtam róla. Azt legkevésbé, hogy akkor mi volna hát. A kendő úgy lepte a fejét, hogy árnyékot vetett a szemére. Később fedeztem fel, hogy szivárványhártyája kék. Szerettem volna tudni, milyen a haja, de hát azt mindaddig eltakarta, amíg azonos volt önmagával. Fontos perceket éltünk ezen a kora estén, döntenünk kellett mindkettőnknek, vállalhatjuk-e egymást. Mi pár hete laktunk új, a réginél lényegesebb nagyobb otthonunkban. Ahol addig éltünk, az egyszobás lakás rendben tartásához nem kellett nekem segítség, már csak azért sem, mert 10 évre befagyasztott pályám épp csak újraindulóban volt még, és itt az új helyen vált belőlem fő foglalkozású író, megnövekedett lehetőségekkel, és számtalan, hol az íróasztalhoz szegező, hol hazurról elparancsoló kötelezettséggel. Hát ezért álltam akkor szemben a kertben a hallgatag öreg asszonnyal. Addigra már nyilvánvaló volt, ha valaki át nem vállalja tőlem a háztartás tennivalóit, alig ha tudom publikálni, amit a hallgatás évei termeltek, se létrehozni, ami mondani való még volna. Mikor befejeztük a költözködést, könyvtárnyi könyvünkkel és kíméletre szoruló rozoga bútorainkkal, azonnal tájékozódni kezdtem házi segítségügyében. Minden környékbeli ismerőst megkérdeztem. Végül egy hajdani iskolatárs oldotta meg a gondjainkat. Azt mondta, az ő testvérénél egy öregasszony tart rendet számtalan éve már. Többet ér akármilyen fiatalnál, azt szívből ajánlhatja. Csak legyen számunkra ideje. Garantálja, az illető nem gyújtja fel cigarettával a házat, nem lesznek férfi ügyei, nem viszel semmit. Legfeljebb hoz, ha megkedvel bennünket, mert szenvedélyes ajándékozó. Férje sose volt, se gyereke, valami unokaöcs látogatja rendszeresen, és egy rendőrtiszt, mindenki kedveli a környéken. Melegen, tisztelettel beszélt róla, közölte, házmester is emerenc, így csak nem hatósági személy. Remélte, elfogad bennünket, mert ha nem nyerjük meg a tetszését, nincs az a pénz, amiért munkát vállalna. Nem volt biztató az ügy indulása, maga emerenc se volt nyájas, mikor megkértem, fáradjon át alkalmilag hozzánk egy kis beszélgetésre. Annak a háznak az udvarán találtam rá, amelynek a házfelügyelője volt. Közel élt hozzánk, annyira közel, hogy erkélyünkről láthattam az otthonát. Rengeteg ruhát mosott. Egészen régi módi eszközökkel, üstben, nyílt lángon főzte az ágyneműt, és nagy fakanállal emelgette a lepedőket az amúgy is kínzó hőségben. Tűz sugározta körül, magas volt, csontos, öregnek is valahogy hatalmas, nem kövér, de izmos, erősugárzó, mint egy válkűr. A kendője is olyan formán volt a fején, mint egy harci sisak. Beleegyezett, hogy felkeressen. Emiatt állhattunk együtt azon az alkonyon a kertben. Némán figyelt, míg elmondtam, mi volna nálunk a tennivalója. Míg beszéltem, az jutott eszembe. Sose hittem el írónak, ha azt közölte valami múlt századi nagyregényben, hogy valakinek olyan az ábrázata, mint a tó. Megszégyenültem, mint már annyiszor, ha kételkedni mertem a klasszikusokban. Emerenc arca egyszerűen nem volt máshoz hasonlítható, mint a séma, jelzéstelen, hajnali víztükörhöz. Nem tudtam őt, mennyire érdekli az általam kínált lehetőség, szüksége nem volt sem állásra, se pénzre. Az látszott egész mi voltán. Nekem lett volna iszonyúan fontos, hogy vállalja, ám az a tótükör arc a rituális kellékre emlékeztető kendő árnyékában sokáig nem árult el semmit. Emerenc akkor sem emelte fel a fejét, mikor végre felelt. Lehetséges, hogy visszatérhetünk az ügyre, mert az egyik otthon, ahol dolgozik, nem kívánatos munkahelyé vált. Részeg ott a férj, feleség, Züllik a nagyfiú, nem tartja meg őket. Amennyiben valaki igazol bennünket, és meggyőzi őt, hogy nálunk senki sem izgága, nem iszákos, lehet szó a dologról. Elképedve hallgattam. Először történt meg, hogy valaki referenciát kívánt volna mi rólunk. Akárki szennyesét nem mosom, mondta Emerenc. Tiszta, komoly szopránja volt. Régóta életett a fővárosban, mert ha valamikor nem képeznek nyelvésznek, már nem veszem észre a magánhangzóin, hogy a mi vidékünkről származhatott. Megkérdeztem, valóban hajdúsági-e? Azt hittem, megörül a kérdésnek, de csak bólintott. Elismerte. Nádoriból került a fővárosba, pontosabban Nádori testvérfalujából, Csabadúrról, de azonnal témát változtatott, mint aki jelezni akarja, ezzel a kérdéssel nem óhajt foglalkozni. Mint annyi minden, az is csak évekkel később derült ki, firtatónak és tolakodónak érezte a kérdést, nem volt szándékában emlékezni. Emerenc nem tanulta Herakleitoszt, mégis többet tudott nálam, aki ha csak tehettem, folyton hazaszaladgáltam az elhagyott városba, kerestem az eltűntet, a visszahozhatatlant, a házak árnyékát, amely valaha arcomra borult. Elvesztett egykori otthonomat, és persze nem találtam semmit. Mert hol kanyargott már az a folyó, amelynek cseppjei között az én életem cserepei sodródtak? Emerenc bölcsebb volt annál, semmint megpróbálkozzék azzal, ami lehetetlen. Energiáját arra tartogatta, ami múltjáért a jövőben még megtehető. De persze mindennek a megértése még messze rejtőzött az időben. Azon a napon, amelyen először hallottam ezt a két helynevet, Nádori és Csabadul, csak azt éreztem meg, neigen emlegessem. Valami okból ez a két szó tabu. Hát ha az, akkor beszéljünk reális dolgokról. Azt hittem, órabérben állapodunk meg, az lett volna számára az előnyösebb, de egyelőre dönteni sem kívánt. Közölte, akkor határozza meg, mit fizessek neki, ha már van rólunk fogalma, s tudja, mennyire vagyunk hanyagok, rendetlenek, és mennyi munkája lesz velünk. Igyekszik megszerezni rólunk az információt, nem az osztálytárstól, mert az elfogult, ha megkapta, nemleges válasz esetén is jelentkezik. Csak néztem utána, ahogy elballagott. Volt egy kísértő pillanat, mikor az jutott eszembe, olyan szabálytalan öregasszony ez, hogy talán mindenkinek az volna az előnyös, ha nem vállalná a munkát. Míg nem késő, én utána kiáltok, hogy az ügy nem aktuális. Nem kiáltottam. Emerenc egy kurta hét múlva visszatért, persze addig is találkoztam vele nem egyszer az utcán, de csak köszönt és elosont mellettünk, mint aki nem akarja sem elsietni a döntést, sem értelmetlenül magára csapni a meg sem nyitott ajtót. Amikor becsöngetett, láttam, ünneplőt visel. Azonnal értettem, mit jelent az öltözék. Zavartan topogtam mellette a gyéren takaró napozóban. Feketét viselt, hosszú jó finom szövetruhát, spangnis cipőt, s mintha abba se hagytuk volna a múltkori tárgyalást, közölte, másnap megkezdi a munkát, és a hónap vége felé már meg tudja majd mondani, mennyi legyen a havi bére. Közben mereven néztem eztelen vállamat. Örültem, hogy legalább a férjemen nem talál kivetni valót. Az zakóban, nyakkendőben ült a 30 fokos hőségben. Kánikulában sem változtatott soha a háború előtti Angliában kialakult szokásain. Ők ketten úgy voltak felöltözve ott mellettem, mintha egy csak számukra érzékelhető, primitív közösségnek akarnának példát mutatni, amibe én is beletartozom, s rá szeretnének vezetni az emberi méltósághoz illő külsőségek tiszteletére. Ha valamikor valaki ezen a kerek világon egyedül a férjem hasonlított bizonyos normák tekintetében Emerenchez, Nyilván ezért nem tudtak sokáig igazán közel kerülni egymáshoz. Az öregasszony kezet nyújtott mindkettőnknek. Egyébként, ha csak elkerülhette, nem érintett meg. Ha én nyúltam utána, elhárította az ujjaimat, mintha legyet hajtana. Ám akkor este nem beállt hozzánk, az nem lett volna méltó vagy illendő, Emerenc felcsapott. Távoztában úgy búcsúzott a férjemtől, jó éjszakát kívánok a gazdának. Az csak nézett utána. Nem volt a földkerekségen még egy ember, akire olyan kevéssé illett volna a gyönyörű szó, mint ő rá. Egyébként holtáig így szólította. Időbe telt, míg a férjem megszokta új nevét, és felelt rá. Hogy Emerenc mennyi időt tölt az otthonunkban, épp úgy nem szabályozta megegyezés, mint érkezési időpontját. Elképzelhető volt, hogy nem látjuk egész nap. Éjjel 11-kor viszont megjelenik. Be ugyan nem jön, de hajnalig konyhát, kamrát takarít. Az is megeshetik, hogy másfél napig nem is használhatjuk a fürdőszobát, mert a kádba beáztatta a szőnyegeket. Szeszélyes munkaideje elképesztő teljesítménnyel párosult. Az öregasszony úgy dolgozott, mint egy robot. Önmagának sem irgalmazva emelgetett, emelgethetetlen bútordarabokat. Volt a munkabírásában és erejében valami emberen túli, már-már riasztó. Annál is inkább, mert voltaképpen szükségese volt arra, hogy annyit vállaljon. Emerenc szemmel láthatólag a munkában élte ki magát, szeretett dolgozni, nem tudott mit kezdeni az üres órákkal. Mindent, amit csinált, hibátlanul végzett. Járt-kelt a helységekben, többnyire némán, nemhogy bizalmaskodó nem volt, vagy kíváncsi, de került minden felesleges beszédet. Sokat kért, többet, mint képzeltem, de sokat is adott. Ha vendégeket jeleztem, vagy váratlanul beállított valaki, megérdeklődte, óhajtom-e, hogy segítsen. Ilyenkor többnyire kivédtem az ajánlkozását. Nem óhajtottam baráti körünkkel tudatosítani, hogy a saját otthonunkban nekem nincs nevem. Emerenc csak a férjem számára talált megszólítást. Én nem voltam sem írónő, sem asszonyom. Nem szólított sehogy sem addig, míg végképp el nem tudott helyezni az életében, míg rá nem jött, neki az ő viszonylatában ki vagyok. Mi az a hívó szó, ami rám illik? Persze. Ebben is neki volt igaza, mert valami fajta indulat nélkül bármely definíció pontatlan. Emerenc sajnos tökéletes volt minden tekintetben, néha nyomasztóan az. Félénk elismerő szavaimra nem titkolta, nem kívánja az állandó visszajelzést, ne dicsérgessük, ő nagyon is tisztában van a teljesítményével. Mindig szürkét viselt. Csak ünnepnapon vagy különleges alkalommal feketét. Naponta váltott melles köténnyel védte a ruháját, a papírzsebkendőt megvetette, recsegőre keményített hófehér vászonkendőket használt helyette. Valósággal boldoggá tett, mikor felfedeztem, mégiscsak vannak gyöngéi is. Például olykor minden indoklás nélkül vagy egy fél napig bármit kérdeztem tőle, hallgatott. Dörgés villámláskor meg észre kellett vennem, retteg a vihartól. A zivatar közeledett, levágta, ami volt a kezében, bejelentés és magyarázat nélkül hazarohant, és elbújt az otthonában. Öreg kisasszony, nem lehet meg mánia nélkül, közöltem a férjemmel. Ő rázta a fejét. Ez a rettegés több is, meg kevesebb is a mániánál, mondta. Nyilván oka van, csak nem olyasmi, ami szerinte ránk tartozik, de hát közölt bármikor is valami valóban lényegeset magáról. Emlékezzem csak. Soha. Emerenc nem beszédes. Már több mint egy éve dolgozott körülöttünk, mikor meg akartam kérni, vegyen át helyettem egy aznap délutára jelzett csomagot. A férjem vizsgáztatott, engem meg csak azon az egy napon tudott fogadni a fogorvos. Kirajszögeztem az ajtunkra egy cédulát, a küldönc hol és kit keressen a távollétünkben, s átfutottam Emerenchez, akinek elfelejtettem szólni takarításkor, mit lásson el helyettem. Épp akkor végzett nálunk, pár perce, ha otthon lehetett. Ajtaja meg sem moccant a kopogtatásomra. de hallottam, motoz odabenn, s a tünet, hogy a kilincs béna nem volt szokatlan élmény. Emerenc ajtaját nyitva még nem látta senki, ha nagy nehezen ki is lehetett imádkozni azután, hogy egyszer hazament, azonnal bereteszelt mindent. Ezt mindenki megszokta már a környéken. Bekiáltottam, siessen, mert mennék, volna valami megbízásom. Először változatlan csend fogadta a hangomat, de mikor rávertem a kilincsre, úgy penderült ki, hogy attól féltem, megüt. Bevágta maga mögött ajtaját, azt rikoltotta, ne zargassam munkaidő után, ez nincs benne a fizetésében. Álltam megszégyenülten, nyakig pirulva a sajátságos ordítozásra, aminek nem volt indoka, hiszen ha valami elemezhetetlen okból méltóságán alulinak érzi, hogy visszahívom felségvizeiről, megmondhatná csendesebben is. Elmakogtam, mire kérném, nem is válaszolt, csak állt előttem, farkas szemet nézett velem, és olyan volt a tekintete, mintha kést vágtam volna a karjába. Jó. Illedelmesen elköszöntem, hazamentem, lemondtam a telefonon a fogorvost, a férjem már útnak indult, csak én maradhattam otthon a csomagot várni. Még olvasni se volt kedvem. Témferegtem a lakásban, tűnődtem, mit csináltam ügyetlenül, miért ez az érzékelhetően sértésnek szánt, szenvedélyes elutasítás, ami méghozzá nem is jellemző az öregasszonyra, aki úgy tudott viselkedni, hogy néha már-már zavaróan formális volt. Sokáig voltam egyedül. Hogy a nap tökéletesen elsavanyodjék, a csomag nem érkezett meg, hiába vártam. A férjem sem jött haza a szokott időben, a vizsgák végeztével együtt maradt a tanítványaival. Én egy reprodukciós albumot lapozgattam, mikor meghallottam, hogy fordul a kulcs odakin. Nem hallottam azt a szót, amivel egymást köszöntöttük. Ebből tudtam meg, hogy nem a férjem tért vissza. Emerenc jött át, akit ezen a kínos estén egyáltalán nem kívántam viszont látni. Mostanra nyilván már lehiggadt, gondoltam, és elnézést kér. Ám Emerenc be se nézett, be se szólt. Hallottam, a konyhában ügyködik valamivel. Rövidesen csattant a zár, el is ment. Mikor a férjem megjött, és kiszaladtam szokott vacsoránkért, a két pohár kefírért, egy hideg tálat leltem a jégen. Rózsapiros csirkemelleket, melyeket valaki előbb szeletekre metélt, majd újra összeállított olyan szakértelemmel, mint egy sebész. Másnap, hogy megköszöntem Emerencnek engesztelő lakomáját, és visszanyújtottam neki a tisztára mosott edényt, nem csak nem mondta azt szívesen, váljék egészségükre, de letagadta a csirkét tálastul. Az edényt se fogadta vissza, megvan ma is. Az egy sokkal későbbi telefonból derült ki, mikor hajszolni kezdtem a nem kézbesített csomagot, hogy ok nélkül rostokoltam otthon egész délután. A csomag a kamrában van az alsó polc alatt. Áthozta a csirkével együtt, mert kint strázsált a kapu előtt. A kézbesítőnek betűre elmondta, amit üzentem, anélkül, hogy velem közölte volna. Átvette a küldeményt, aztán visszaolvadt a lakásába. Ez fontos epizódja volt az életünknek. Mert ettől fogva sokáig azt éreztem, kicsit hibbant ez az öreg asszony. Sajátságosan működő elméjével számolnunk kell a továbbiakban. Hitemben sok minden megerősített. Leginkább az az információ, amihez a vele egy villában élő, a környéken ezermester néven emlegetett, szabad idejében mindig barkácsoló, díjbeszedő révén jutottam, hogy mióta itt lakik, ezer éve, nemigen járt Emerenc otthonában az előtéren túl, a lakók közül senki, mert sosem ereszt vendéget a szobájába, és azt is rossz néven veszi, ha valaki váratlanul kiszólítja hazulról. A macskáját őrzi odaben, azt nem engedi kijárni. Hallják az állatot nyávogni olykor, de látni abból, mi van odaben, semmit nem lehet, mert minden ablakát soha meg nem nyitott fatáblák takarják. Mit óvhat ott a macskán kívül, ki tudná megmondani? Bárha van valóban becses holmia, nem jó módszer a zárkózás, így bárki azt hiheti, komoly értéket dugdos. Egyszer még majd leütik miatta. El nem jár a környékről, legfeljebb, ha valaki temetnek az ismerősei közül. Azt elkíséri az utolsó útra, de mindig úgy siet haza, mintha állandóan veszedelemtől félne. Ne sértsen, ha esetleg nem tudok hozzá bejutni a saját rokonát, Józsi öccse fiát meg az alezredest is az előtérben fogadja télen-nyáron. Azok rég tudomásul vették, hogy nekik is tilos a bemenetel, de csak nevetnek rajta. Megszokták. Elég riasztó portrét érzékeltem a szavak nyomán. Ettől csak nyugtalanabb lettem. Hogy lehet ilyen elzártságban élni? És miért nem engedi ki az állatot, ha tartja, hiszen a villában külön elkerített darab kertje van? Voltak éppen mindaddig sérült agyunak képzeltem, míg egyszer egyik állandó hódolója, a laboráns özvegye, Adélka epikai igényű terjedelmes előadásából ki nem derült. Emerenc első számú valamikori macskája nagy vadász volt. Megtizedelte a háború alatt odaköltözött egyik lakó egy galambtenyésztő állományát, aki radikálisan megoldotta a helyzetet, mert amikor Emerenc kifejtette, a macska nem egyetemi tanár, hogy szóval meg lehessen győzni, és sajnos benne van a természetében, hogyha jól lakatják is, szívesen öl, egy szóval se kérte Emerencet, tartsa otthon a jószágát zár alatt, hanem megfogta, és felakasztotta a derék vadászt az Emerenc kilincsére. Hogy az öregasszony hazaérve megállt a már kinyúlt tetem előtt, még ki is oktatta formás beszédben. Ő sajnos kénytelen a maga választotta eszközökkel megoltalmazni családja egyetlen garantált táplálékát és kenyérkereseti forrását. Emerenc nem szólt egy szót sem, lebontotta a macskát a drótról, mert a kivégző nem kötelet, drótot alkalmazott. Riasztó hulla volt a kandúr, gégéje szabadon tátongott. Az öregasszony a kertben elhantolt, és akkor még nem exhumált Szloka úr sírjába temette. Emiatt külön meghurcolták, mert a macska hóhér ráhozta a rendőrséget. Szerencsére az ügy elsimult. Áldást a summás intézkedés amúgy nem hozott a galambászra. Emerenccel nem tudott összeveszni. Az átnézett rajta, s ha hivatalos dolga volt vele, parlamenter útján tárgyalt. Az ezermesterrel üzent neki. Ellenben, mintha valami fekete szolidaritás kötötte volna össze az állatokat, sorra felfordultak a galambok. Akkor szállt ki újra a rendőrség. Az alezredes, aki látogatja, akkor még csak alhadnagy volt. A galambász mérgezés vágyával jelentette fel Emerencet, ám a felboncolt galambok gyomrában nem találtak mérget. A kerületi állatorvos megállapította, ismeretlen vírusú madárvész végzett velük. Mások galambjai is elhultak. Felesleges ilyesmi miatt zaklatni lakótársat és hatóságot egyaránt. Na, akkor összefogott a ház a macskagyilkos ellen. A legtekintélyesebb házas pár Brodarics úrék beadványt nyújtottak a tanácshoz, mely szerint őket az alvásban zavarja a hajnali örökös burrogás. Az ezermester azt jelentette, a galambok mindig az ő erkélyükre hullatják a piszkot. A mérnöknő panaszt tett, allergiás tüneteit a galambok okozzák. A tanács ugyan nem kötelezte a galambászt az állomány feloszlatására, de figyelmeztette. A ház csalódott volt, mert megtorlást kívánt Emerenc akasztott macskája miatt. Valódi büntetést. Az is eljött. A hóhért megint csak veszteség érte. Újonnan beszerzett madárraja épp olyan titokzatos módon elpusztult, mint a régi. Még egyszer megpróbálkozott feljelentéssel. Az alhagynagy akkor már nem végeztetett orvosi vizsgálatot, hanem irtózatosan lehorta az agyonterhelt rendőrség értelmetlen zaklatása miatt. Ebből végre levonta a tanulságot. Az előtérben fennhangon megátkozta Emerencet, akinek utolsó akcióképpen rábizonyíthatatlanul bár, de kivégezte új macskáját is, és elköltözött Zöldövezetbe. Végleges távozása után újabb és újabb házfelügyelő ellen emelt vádakkal gyötörte a hatóságokat. Emerenc annyi szelíd derűvel, olyan bölcs humorral állta a hajszát, hogy a tanács és rendőrség egyformán megszerette. Egyetlen őt vádló beadványnak sem lett következménye. Megszokták, hogy az öregasszony személye úgy vonzza a névtelen gyanúsítgatást, mint mágneses hegy a villámokat. A rendőrségen külön dossziét nyitottak Emerencnek. Elrakták a változatos anyagot. Csak legyintettek, ha egy-egy levél jött. Nem volt az a kezdő nyomozó, aki fel ne ismerte volna a galambász szókincsét, barokkosan körülményes fogalmazását. Időnként elnézett egy rendőr csak úgy, kávézni, beszélgetni Emerenchez. A ranglistán emelkedő alezredes egyenesen oda kapott hozzá. Ha új fiú jött, azt bemutatták. Emerenc kolbászt készített, pogácsát, palacsintát, mikor kinek mire volt kedve. Minden vidéki rendőrt elhagyott falujára, saját nagyanyjára, távoli családjára emlékeztetett. Nem is bosszantották azzal, hogy elárulják neki a vádak közt, az is szerepel, zsidókat ölt meg és rabolt ki a háború idején. Az amerikaiak kémje, titkos leadót kezel, otthonában orgazda tevékenységet folytat és kincset rejteget. Igazában voltak éppen Adélka beszámolója után nyugodtam meg. Leginkább akkor, amikor egy elveszett személyazonossági igazolvány miatt be kellett mennem a rendőrségre. Az alezredes éppen átment a csarnokon, hogy az adataimat diktáltam. Felfigyelt a nevemre. Leültetett magánál, míg az új okmányt kiállították. Meg voltam győződve róla. Munkáimat ismeri. Annak szól a figyelmesség. Aztán kiderült, tévedtem. Egyébről sem akart hallani, csak arról, hogy van, mit csinál Emerenc. Tőle hallotta, nálunk is dolgozik már. És az érdekelte, Józsi öccse fiának kislánya visszakerült-e már a kórházból. Azt se tudtam, hogy az a gyermek él. Azt hiszem, kezdetben féltem Emerenctől. Több mint 20 évig gondoskodott rólunk. De az első 5 évben műszerrel ki lehetett volna mérni a lengőszöget, amelyet érintkezésünknek engedélyezett. Én barátkozó vagyok, szívesen beszélgetek idegenekkel is. Emerenc csak a legszükségesebbek közlésére vállalkozott. Sietett a gondosan elvégzett munkával, mert mindig megszámlálhatatlan egyéb tennivalója vagy programja is volt. Élete betöltötte a nap 24 óráját, s holott senkit be nem engedett a falai közé, nála futottak össze a hírek. Az előtér a lakása előtt olyan volt, mint a telex szoba. Mindenki mindent jelentett, halált, botrányt, örömhírt, katasztrófát. A betegek ellátása örömet szerzett neki. Szinte naponta találkoztam vele az utcán úgy, hogy tálcával letakart edényt vitt. Megismertem a formájáról, mi van a kezében. Komatálba mérte ki az ételt bárkinek, akiről az utca híradója közölte, ráférne valami tápláló ennivaló. Emerenc mindig tudta, hol van rá szükség. Kisugárzásához tartozott, hogy az emberek a viszont bizalmasság minden reménye nélkül közlékenyek voltak vele. Holott tudták, tőle csak közhelyeket vagy mindenki ismerte tényeket kapnak viszonzásul. A politika nem érdekelte, a művészetek egyáltalán nem. Sporthoz nem értett, az utcában észlelt házasságtöréseket meghallgatta, de nem ítélkezett. Legszívesebben az időjárást mérlegelte, mert esetleges temetői kirándulásait azt szabta meg, nem készül-e vihar, amitől, ahogy már mondtam, rettegett. Egyébként nem csak ezeket a társadalminak minősíthető eseményeket, Emerenc őszi-téli óráit is az időjárás szabta meg. Ahogy eljött az igazi zimankó, idejének zsarnoka a csapadék lett. A havat szinte minden nagyobb ház előtt ő seperte a környéken, még rádiót hallgatni sem volt ideje, csak éjjel vagy hajnalban. Ha az utcán járt, a csillagokból tájékozódott, mit hoz a másnap. Ismerte őket, azokon a neveken, amelyeket öregapái adtak az égitesteknek. Tűzük élessége vagy elhalványulása árulta el neki előre az időváltozást olyankor is, amikor közlemény még nem jelezte. 11 épületben vállalt hótakarítást. Ha pustolt, felismerhetetlenné álcázta magát. Mindig gondosan ápolt teste olyan lett, mint egy óriási rongybaba. Fényesre pucolt cipői helyett gumicsizmában dolgozott. Erős télen azt képzelte az ember, Emerenc talán soha nincs is otthon, csak az utcán, és le se fekszik, mint más halandó. Ez egyébként is így volt. Emerenc sose feküdt le, csak ruhát cserélt tisztálkodás után. Az ágy hiányzott a bútorzatából. A szerelmesek székének hívott pici kanapén a laversiten szundikált. Azt állította, mihelyt ledől, rájön valami gyengeség. Ő csak ülve kap megfelelő támaszt fájó gerincének. Ha lefekszik, szédül. Neki nem kell az ágy. Nagy hóesésben persze a laversiten sem pihenhetett, mert mire a 4. házzal végzett, az első előtti járdán újra csak állt már a hó, s futott Emerenc háztól házig a nagy csizmában és még nagyobb nyírfa seprűvel. Megszoktuk, hogy ezeken a fehér napokon be se néz hozzánk. Nem tettem rá megjegyzést. Minek? Emerenc meg se fogalmazott érvelése kivéthetetlen volt. Nekünk fedél van a fejünk fölött. Ő általában rendesen szokott takarítani. Várjuk ki, még újra ideje lesz. Majd bepótol mindent. Amellett nekem sem árt egy kis hajlongás. Mihelyt aztán a hó megemberelte magát, Emerenc újra megjelent. Csodálatosan rendbe hozta a lakást, és magyarázat nélkül kinhagyott a konyhaasztalon valami sültet vagy egy tepsi mézest. Érthettem belőle, hogy a becsempészett étel épp olyan üzenet, mint első, érthetetlen gorombasága idején a szeletelt csirke. Jók voltatok, mondta a tál, mintha még iskolások volnánk, s nem tartana nálunk mindenki diétát. Türelmes, jó gyerekeknek jutalom jár. Hogyan fért el egyetlen életében ennyi élet? Nem tudom. De Emerenc szinte sohasem ült. Mikor nem seprű volt a kezében, bizonyos, hogy a komatállal iparkodott valahova, vagy valami elbitangolt állatgazdáját kereste. Ha nem találta meg, megpróbálta a lelencet valakire rátukmálni, többnyire sikerrel. Ha mégsem, kutya-macska egyszer csak elpárolgott a környékről, mintha sose bóklászott volna éhesen a kukák körül. Sokat, sok helyen dolgozott, sokat keresett. A borravalót viszont semmiféle formában nem vállalta. Ezt még valahogy megértettem. De hogy az ajándékot miért utasítja vissza, arra sose tudtam rájönni. Az öregasszony csak adni szeretett. Ha őt akarták meglepni valamivel, nem elmosolyodott, hanem felbőszült. Évekig hiába próbáltam újra meg újra, hát ha végre elfogadja tőlem, amivel megajándékoznám. Gorombán közölte, azért, amit tesz, nem jár külön juttatás. Vérig sértve tettem el a borítékot. A férjem meg mulatott rajtam. Azt mondta, ne udvaroljak Emerencnek, ne is iparkodjam változtatni a kialakult helyzeten. Neki nagyon is megfelel az a tűnékeny árnyék, aki ha képtelen időpontokban és minden szabályt nélkülözve is, de mindent ellát nálunk, és nem fogad el még egy csésze kávét sem. Emerenc eszményi segítség. Magamra vessek, ha nekem a teljesítmény nem elég, ha én mindenkivel lelki életet is akarok élni. Nem volt könnyű felismerés, hogy Emerenc, mint mindenkiről annak idején, rólunk is határozott. Test közelben mi sem kellünk neki.